Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének második előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. A ma esti előadás a Házasság hete programsorozat része, és a Szegedi Családegyetem félévnyitó előadása is egyben. Mai előadónk Mihalec Gábor, pár- és családterapeuta, több egyetemen egyetemi óraadó, valamint 2005 óta tanszékvezető főiskolai docens az Adventista Teológiai Főiskolán. Tanulmányai teológiai vonalon kezdte az Adventista Teológiai Főiskolán, majd érdeklődése fokozatosan fordult mesterképzése során a párterápia felé. A Magyar Családterápiás Egyesület keretében szerzett családterapeuta képesítést, majd Angliában szerzett minősített családi életre nevelői címet. 2013-ban végezte el doktori tanulmányait a Károli Gáspár Egyetemen. Disszertációjának címe a pszichoterápia és a lelki gondozás határkérdései a házasság gondozásban. Nagyon fontos számára, hogy a kutatások ismeretanyagát lefordítsa a párok nyelvére, hogy eszközöket adjon a párok kezébe és a kapcsolatuk fejlesztésére és erősítésére. Ez a cél testesül meg könyveiben, párterápiás magárendelésében és előadásain is. Ennek jegyében alkotta meg a Gyűrű Kúrát, Magyarország első empirikus hatékonyságvizsgálattal rendelkező párkapcsolati tréningjét. A tréningen itthon és Európa szerte több mint 500 pár vett eddig részt. A tréning anyagát összefoglaló könyv magyar nyelven eddig 30 ezer példányban kelt el, ezen felül megjelent lett nyelven és angolul is az Egyesült Államokban. Nem csak beszél a jó házasságról, de igyekszik azt megélni is. 22 éve él boldog házasságban Mihalec Dórával. Két gyermekük van, Viktor és Boglárka. Felkérem Mihalec Gábor docens urat, tartsa meg előadását.
Nagyon szép estét kívánok én is mindenkinek, és szeretném, hogyha először is mindenki saját magára nagyon-nagyon büszke lenne ma este. Tudják, hogy milyen sokan élnek odakint csak úgy bele a nagyvilágba, hogy soha nem gondolkodtak el azon, hogy mitől működik jól egy kapcsolat? Önök pedig itt vannak, mert tudatosítani szeretnének, tanulni szeretnének, és én igyekszem ehhez most a legjobb muníciót előásni, az elmúlt néhány évtized legjobb kutatásaiból csemegézni. Hogyan is működik jól egy kapcsolat? Az ókori bölcs azt mondja, ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek. A sasmadár útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mélytengeren, és a férfi útját a nővel. Hogy lehet megfejteni ezt a valamit, amit szerelemnek hívunk? Meg lehet-e egyáltalán fejteni? Lehet-e kutatni? Lehet-e vizsgálni? Vagy még tovább lépek, előre lehet-e jelezni bizonyos jelenségeket egy kapcsolatban? Lehet-e bizonyos jelzések alapján előre látni, hogy ez a kapcsolat 3-5 év, 6-8-10 év múlva hol fog tartani? Milyen jellemzői lesznek? Hát ezeket a vizsgálatokat szeretném bemutatni, és már meg is előlegezem a választ. Igen, előre lehet látni, hogy mi fog történni évek múlva egy kapcsolatban. Négy kutatást szeretnék összefoglalni. Ebből három olyan kutatás vagy kutatás sorozat, amely jelen pillanatban a világ legnagyobb párkapcsolati szakértőinek a közreműködésével vagy irányítása alatt történt. John Gottman és a Szerelem Labor az első, azután meg fogjuk vizsgálni David Olsont és a Prepare Enrich teszteket, valamint Susan Johnsont és az érzelmi fókuszú párterápiát. Ha készen állnak, akkor már is bekapcsolhatjuk az öveket, jöjjenek velem, indulunk egészen Seattle-be, az Egyesült Államokba, ahol a jelenlegi egyik legnagyobb, legbefolyásosabb párterapeuta él, őt John Gottmannek hívják. A önöknek baloldali jóképű fiatalemberről van szó, a jobboldali az egy másik szintén jóképű fiatalember. John Gottman valamikor a 70-es évek elején kezdte el a kutatásait, teljesen saját indíttatástól vezéreltetve. Egyik reménytelen kapcsolatból esett át a másik reménytelen kapcsolatba, és egyszerűen nem tudta, hogy mi a hiba. Hol mennek tönkre a kapcsolatai? Volt egy hasonlóan sikertelen barátja, Bob Levenson, akivel összefogtak, és azt mondták maguknak, hogy ha már csinálni nem tudjuk, akkor legalább kutassuk. Tudják, hogy van ez, van egy ilyen mondás is, hogy aki érti, az csinálja, aki nem, az meg kutatja, vagy tanítja, csuda tudja. Szóval ők elkezdték vizsgálni a szerelmet. Na de hogy lehet a szerelmet vizsgálni? Hát először is berendeztek egy labort. Hát ugye minden komoly vizsgálat egy laboratóriumban történik, hát a szerelmet is laborban vizsgálják. Azt a valamit, amit ők létrehoztak, később a média nevezte el szerelemlabornak. Először csak egy egyszerű kis irodahelység volt, ahova délután, munka után leült a pár, mindenki most érkezett, egész nap nem látták egymást, lehuppantak egy székre, kifújták magukat, aztán elkezdtek egymással beszélgetni. Közben a szomszéd szobából kamerán keresztül figyelték, hogy hogyan beszélgetnek egymással. Mit mondanak egymásnak? Gyorsan rájöttek arra, hogy nem elég látni valamit rajtuk, jó lenne tudni, hogy ott belül mi történik. Úgyhogy gyorsan jött a következő fázis, mindenféle mérőberendezéseket erősítettek rájuk, mérték a pulzusszámot, mérték a vérnyomást, mérték az izzadságukban a stresszhormon kibocsátást. Hát aztán, hogy még természetesebb és fesztelenebb legyen ez az egész, mielőtt leültek volna beszélgetni, vizeletmintát vettek tőlük. Aztán később még vérvételre is kényszerítették szegény, szerencsétlen párokat, úgyhogy most már volt egy egész halom adatuk, amit lehetett vizsgálni. Lehetett vizsgálni azt, ami úgy látszik a kommunikációjukban, lehetett különböző fiziológiai jelenségeket vizsgálni. Még egy dolgot hozzátettek, akkoriban jött ki Paul Ekmannek a híres mikroarcmozdulat vizsgálat sorozata. Ha valaki látta a Hazudj, ha tudsz című sorozatot, akkor pontosan tudja, miről beszélek. Hú, most egy pillanatra a bal arc felének a felső részén ott megmozdult valami, ez bizonyára azt jelenti, hogy. Szóval ezeket úgy összegyúrták, és ezek alapján kezdtek el levonni következtetéseket arra, hogy vajon mi is történhet ennek a párnak a belső dinamikájában. Nagyon hamar elkezdtek ezek alapján, hát így jóslatokba bocsátkozni. Megnézték, hogy mit tesznek most a jelenben, és vajon ebből mi következik a jövőre nézve? Persze aztán egy kicsit még finomították a módszereket, végül aztán nem csak egy-két órára ültették be őket, hanem egész hétvégére beköltöztették, egy ilyen kis apartmant létesítettek, ahol teljesen zavartalanul, természetes körülmények között, vizeletminta meg minden, bevonultak, és akkor ott interakcióba léptek egymással. A nagyon izgalmas végeredmény, ami született ennek a vizsgálatnak a folytán, az lett, hogy John Gottman képes ebben a szerelem laborban 94%-os statisztikai pontossággal előrejelezni egy pár kapcsolatának a jövőbeni alakulását. Ez egy teljesen egyedülálló dolog. Előre meg lehet mondani, hogy mit tartogat a jövő a pár életében. Sőt, 2000-ben nyilatkozta Gottman azt, hogy 5 perc elég, hogy megfigyelje a párt, és megmondja róluk, hogy elválnak-e. 2007-8 környékén egy interjúban revidiálta saját magát, és azt mondta, 3 perc elég, hogy megfigyeljem a párt, és nem csak azt mondom meg róluk, hogy elválnak-e, de azt is, hogy mikor. Azt a rengeteg kutatást, 40 év munkáját Gottmanék egy nagyon egyszerű modellben foglalták össze. Hadd mutassa meg ezt a modellt, azért, hogy valamit mindjárt profitáljunk is belőle. Valamit vigyünk belőle haza, és tanuljunk meg jobban viszonyulni otthon egymáshoz. A kutatások eredményét Gottmanék az úgynevezett megbízható kapcsolati ház elméletben foglalták össze, ami nagyon szépen visszatükrözi azt, amit a jó párok jól tettek ebben a szerelem laborban, ahogyan ők ezt megvizsgálták. Menet közben 3,500 párt költöztettek már be, így nagyon pontos képük van, hogy a jó párok mit tesznek jól, és a, ahogy ők hívják, katasztrófa párok mit tesznek rosszul. Ez az, amiben a jó párok jók. Ennek a háznak, mint láthatják, két oldalfala van, a bizalom és az egymás iránti elköteleződés. Erre épül minden. Párterápiában is azt szoktuk mondani, ez a kiindulási alap. Ha van még egy szikrányi bizalom a két fél között, ha van még egy kis jele az elkötelezettségnek egymás iránt, és a kapcsolat iránt, akkor innen lehet nyerni. Ezt a csatát meg fogjuk együtt nyerni. Ha már nincs bizalom, ha már nincs elköteleződés, elég rosszak az esélyeink. Aztán, hogyha falak állnak, akkor van 7 szintje ennek a háznak. Az első szint az, amit Gutmannék úgy hívnak, a szerelem térkép. Értem én a szerelmet, értem én a térképet is, de hogyan ez a kettő egybe? A szerelem térkép, ahogy Gutmannék fogalmaznak, a fejemben lévő kognitív tér, amit a párom számára tartok fenn. Lefordítom ezt egyszerűbb nyelvezetre. Ha az elmém egy szekrény, amely tele van fiókokkal, az én szekrényemen van egy fiók, amelyen azt írja Dóri. És minden információt, amely a feleségemmel kapcsolatos, ebben a fiókban tárolok, és hát néha beszélgetésünkben belenyúlok ebbe a fiókba, és ilyenkor a feleségem ráeszmél arra, hogy na hát, te figyeltél arra, amit tegnap előtt mondtam? Wow, le vagyok nyűgözve. És nagyon fontos dolog, hogy ezek az információk frissek legyenek. Sok pár azt a hibát követi el, hogy amikor udvarlunk egymásnak, amikor randizunk, akkor nagyon figyelünk, mert hogy be kell vágódni a másiknál, aztán fölhalmoztunk egy tartalékot, és hátradőlünk, elkezdünk a tartalékokból élni. Már nem frissítjük az információinkat. Igen, tudom, mi a kedvenc filmed, Elfújta a szél. Hát az már egy kicsit régen volt. Tudom, ki a kedvenc zenészed, Frank Sinatra. Igen, az is egy kicsit régen volt. Szóval ahhoz, hogy benne maradjunk a másik világában, ahhoz újra és újra frissítenünk kell ezt a szerelem térképet. Ezután jön a következő szint, a szeretet és a csodálat táplálása. Ezt ki kell fejeznünk iránta. Ki kell fejeznünk a csodálatunkat. Szoktam néha párokat kérdezni, hogy mondja csak ön, mit csodál a feleségében? Hú, ez most váratlanul ért. Ha azt kellene elmondani, hogy mitől mászok a plafonra, azt el tudnám mondani, hosszú listát tudnék adni, de hogy mit csodálok benne, hát hadd gondolkodjam egy kicsit. Fejezzék ki naponta, hogy mit csodálnak benne. Nehogy véletlenül úgy járjanak, mint a svéd farmer, akiről a múlt héten olvastam, aki állítólag annyira szerette a feleségét, hogy egy meleg nyári délutánon majdnem megmondta neki. Ne járjanak így. Elfordulás helyett felé fordulás. Ez a következő szintje a Gutmann-háznak. Mit jelent ez? Folyamatosan próbálunk kapcsolatot létesíteni egymással. Lehet, hogy nem regisztrálták, de amióta elkezdtem önökhöz beszélni, többükkel létrejött egy pillanatnyi szemkontaktusunk. Sőt, vannak itt olyanok is, akikkel már korábban más helyszínen is találkoztam, létrejött egy pillanatnyi szemkontaktus, és bejött egy élmény. Most képzeljék el, mi történik, amikor két egymás szerető ember ezt folyamatosan gyakorolja egymás felé. Ilyen kis szeretett kapcsolatok jönnek létre, akár vizuálisan, akár verbálisan. A kulcs abban van, hogy vesszük-e az adást, és reagálunk-e. Gutmannék, mint mondtam, szét tudták válogatni azokat a párokat, akik később elválnak, és azokat, akik később is boldogan élnek együtt. Azt figyelték meg, hogy azoknál a pároknál, akik később elválnak, a férj 84%-ban lemarad a feleség kapcsolódási kísérletéről. 84%, ez nagyon magas szám. És 19%-a azoknak a férjeknek marad le, akik később is boldog házasságban élnek. Tehát van egy nagyon jelentős különbség. Ha vesszük a jelzéseket, akkor sokáig maradunk jó pár. Hölgyek egy kicsit jobbak ebben. Náluk azok a hölgyek, akik később elvált státuszban voltak már jelen, 54%-áról maradnak le a férjük kapcsolódási kísérleteiből, azok pedig, akik továbbra is házasok maradnak, ott ez a szám 11%. Tehát ha másik kezdeményez valamilyen jelzést, vegyük a jelét, és jelezzünk vissza, forduljunk felé, és ne elforduljunk tőle. Ennyi a titok, ennyi a varázslat. Ebből következik a pozitív perspektíva. Mit jelent a pozitív perspektíva? Azt jelenti, hogy bármi történik kettőnk között, a másiknak nem a kárára, hanem a javára tudom írni. Mondjuk megbeszéltük, hogy 7-kor találkozunk, és elmegyünk még este együtt a moziba. 7:10. Még sehol. Ha negatív perspektívában vagyok, akkor ilyeneket mondok magamban, hogy tudtam, biztos voltam benne, hogy nem fogja állni a szavát, mert ő egy ilyen ember. A múltkor is elkésett, azelőtt is elkésett. Nem tudom, milyen drasztikus jelzést kellene már tennem felé, hogy végre összekapja magát. A pozitív perspektívában azt mondom, 7:10, vajon mi tartóztathatja fenn, ami miatt nem tud velem lenni? Biztos vagyok a szeretetében. Tudom, hogy fontos számára, hogy velem legyen. Vajon ez már annyi idő, hogy érdemes rácsörrentenem, hogy minden rendben van-e, vagy még várjak egy kicsit? A javára tudjuk írni. A másik perspektívában pedig mindent a kárára írunk a másiknak. Konfliktusok kezelése. Először is, amit Gutmanik megfigyeltek, hogy óriási különbség van két konfliktus típus között, és mind a kettő jelen van minden kapcsolatban. Vannak megoldható és megoldhatatlan konfliktusok. Gutman így fogalmaz, hogy bárkit is választott élete társaként bevásárolt. Mert hogy választott magának egy sor megoldhatatlan konfliktust is, ami együtt jár a társával, ez így a csomag része. Akkor vásárolt jól, ha egy olyan probléma kupacot sikerült bevásárolni, amellyel együtt tud élni. Szóval vannak meg nem oldható konfliktusok. Az egyik mondjuk hajnalban kell, a másik délig is tudna aludni. Lehet kompromisszumokat kötni, de ez hosszú távon egy megoldhatatlan konfliktus marad. Az egyiknek a szexuális étvágya mondjuk heti 3, a másiknak 3 heti 1. Lehet kompromisszumokat kötni, de ez egy alapvetően megoldatlan konfliktus marad életük végéig. El tudjuk-e fogadni? Meg tudunk-e békélni vele? Amit viszont meg lehet oldani, azt oldjuk meg. Na de hogyan? Nem mindegy, hogyan oldjuk meg a konfliktusainkat. Ebben is Gutmanéknek nagyon izgalmas megfigyeléseik vannak, és ez részét képezi annak, amit a 3 percben nagyon-nagyon figyel. Megjelenik-e a nappaliban az apokalipszis 4 lovasa? Mik ezek a lovasok? Első lovas a kritizálás. Ha ez megjelenik, baj van. Mit jelent a kritizálás? Úgy fogalmazok meg egy negatív dolgot, hogy a másiknak a jellemét, a személyiségét, az emberi mi voltát húzom le és rombolom szét. Mondjuk a leves példája. Szoktam néha mondani a feleségemnek, amikor egy kicsit sósabb a leves a szokásosnál, hogy drágám, máskor szavakban is elmondhatod. Értem. Aki nagyon rossz kapcsolatban él, az azt szokta mondani, hogy olyan béna vagy, még egy leves se tudsz megfőzni. Miről van itt szó? A másik személyéről van szó. A jó kapcsolatban lévő párok azt mondják, hogy ez a leves ma egy kicsit sósabb a szokásosnál. Miről beszélünk? A levesről. Ez teszi a különbséget a kettő között. Ha a kritizáláson túl vagyunk, jön a következő lovas, a megvetés. A megvetést ezerféleképpen ki lehet fejezni. Hölgyek egyik kedvence a következő. Ismerős? Mi férfiak egy másikban vagyunk jobbak. Ha képzeletben húznak egy vonalat ide a másik arcának a közepére, mindazok a szájgesztusok, amelyek aszimmetrikusak, azok megvetést fejeznek ki. Tehát az aszimmetrikus szájgesztusok. De kifejeződhet verbálisan is. Utánzásban, gúnyolásban, kinevetésben, sokféle módon. A megvetés nagyon veszélyes. Ne csináljuk. A következő a védekezés. Annyira hozzászoktam már, hogy a másik mindig megtámad, hogy ilyen folyamatos harckészültségben állok, bárhonnan jöhet a támadás. A másik csak levegőt vesz, nem én voltam! És a negyedik lovas a falépítés. Szépen csendben visszavonult mindenki a maga magányába. Már nem veszekszünk. Már nem is szólunk egymáshoz. Néha úgy kinézünk ebből a magányból, aztán gyorsan visszavonulunk. Fölépült a fal. Megjelent a négy lovas, és elindult a visszaszámlálás. Erről Gutmann tudja. Már csak idő kérdése, és a válás szinte biztos. Még mindig a konfliktusoknál vagyunk. Nem mindegy, hogy hogyan fejezzük ki a haragunkat, az indulatunkat. Régen az volt a terápiának az álláspontja, hogy ventilálni kell. Ki kell engedni. Ennek megfelelően voltak olyan terápiás eljárások, magam is jártam ilyen helyen, ahol ezt gyakorolják, egy ilyen gumiszobában, volt egy ilyen habszivacs rúd, és akkor ott állt a férj és a feleség egymással szemben. Te sose viszed ki a szemetet. Bam! Te sose szexelsz velem, amikor én akarom. Bam! Kiengedték a gőzt. De nem lett jobb a kapcsolatuk. Gutmannék megfigyelték, hogy amikor a pulzusszám eléri a 100-at, ott robbanás történik, és nem lehet visszahozni. A 100 alatti pulzus tartományban szabad csak vitatkozni. És ha érezzük magunkon, hogy megyünk egyre feljebb és feljebb, akkor meg kell tanulnunk lehozni saját magunkat a plafonról. Így működik a dolog. A következő szintje a háznak az életálmok megvalósítása. Mennyire tudom a párom céljait, a vágyait, az álmait? Mennyiben járulok hozzá, hogy ezeket a vágyakat, célokat megvalósíthassa, elérhesse? Az igazán jó párok tudják, mit csinálnak? Segítik a másikat az álmai megvalósításában. Ebből a tanulság a következő. Szeressék a párjukat úgy, támogassák úgy, hogy mivel önök mellett él, ezért azt mondhassa magáról. I love my life. I am powerful, I am beautiful, I am free, I love my life. I am wonderful, I am magical, I am me, I love my life. And finally, I'm where I wanna be. Érjék el! Nagyon kedvesek, köszönöm szépen. Érjék el, hogy a párjuk arra gondoljon, azt mondja, amikor ott van önök mellett, hogy ott vagyok, ahol lenni akarok. Ha bárhol lehetnék, bárkivel lehetnék, bármit csinálhatnék, én akkor is itt lennék. Ez az ember mellett, és ezt tenném. Vissza a Gutmann házhoz, a közös értelem megteremtése. Ez a csúcs ennek a háznak, közvetlenül ott a tető alatti rész, azok a mindennapi apró rituálék, amelyeket kialakítottunk az évek során, és amelyek a kettőnk kapcsolatát mindenki más kapcsolatától eltérő módon definiálták. Megvan az a mód, ahogyan mi reggel megpuszíljuk egymást ébredés után. Megvan az a mondat, amit mindig mondunk egymásnak, mielőtt kilépnénk a házból. Megvan az az ölelési forma, amit teszünk, amikor este újra találkozunk. Mellesleg, csak egy gyors tipp. Amikor újra találkoznak és megpuszíják egymást. Gutmann azt figyelte meg, hogy az igazán jó pároknál ez legalább 6 másodpercig tart. Egy ilyen pusziért érdemes hazamenni. A rítusaink, a szokásaink, amelyek összekötnek bennünket egymással. Vagy ha mélyebb filozófiai mélységeket akarunk súrolni, a közös álmaink, a közös céljaink. Régen tudják, divat volt, hogy a családok címert rajzoltattak maguknak. Párterápiában néha házi feladatnak kiszoktam adni. Rajzolják meg a családjuk címerét. Előjönnek azok a közös értékek, a közös gondolatok, vágyak. Csinálják meg otthon. Próbálják ki. A következő szintén hatalmas nagy koponya, aki ebben a témában rengeteget letett az asztalra, ő David Olson. David Olson A Minnesotai Egyetemen dolgozott, a családszociológiai tanszéket vezette hosszú évtizedeken keresztül, ma már emeritált professzor, és már csak ritkán jár be a munkahelyére. David Olson a 60-as évek végén kezdte el a vizsgálatait, és volt egy dolog, ami őt borzasztóan zavarta. Miért van az, hogy amikor valaki elmegy egy párterápiára, akkor sokszor a terapeuta kedvétől függ, hogy mi a diagnózis. A terapeuta ránéz a párra, és azt mondja, szerintem önöknek az a baja, hogy. Ugyanaz a pár elmegy egy másik terapeutához, szerintem önöknek az a baja, hogy. Három terapeuta, három diagnózis. Nem lehet a kapcsolati változásokat, dinamikákat, jelenségeket valahogy megragadhatóvá tenni? Számokban kifejezhetővé, grafikonokon ábrázolhatóvá tenni? Hogyan lehetne erre egy egységes nyelvet megfogalmazni? Mint mondtam, a Minnesotai Egyetemen dolgozott, a Whitefülűeknek erről már dereng valami, például azt mondom MMPI, pszichológus hallgatók biztos tudják, hogy az micsoda, az egy személyiségteszt, amit szintén ugyanazon az egyetemen dolgoztak ki, tehát ő ebben a tesztgyártós közegben élte az életét és kutatott. Ezért számára teljesen evidens volt, valamilyen tesztet létre kell hozni, ahol mérhetővé, megragadhatóvá válnak azok a belső dinamikák, amelyek mentén egy kapcsolat működik. Az első nagy áttörése az úgynevezett cirkumplex modell volt. Hát ugye látják, mennyire egyszerű ez, borzasztóan könnyű átlátni, csak 2 év tanulás kell hozzá. Egy nagyon logikus, nagyon jól felépített rendszer, de meglehetősen bonyolult, arra viszont kiválóan alkalmas volt, hogy a világ fölkapja a fejét David Olsonra, és azt mondja, wow, elindult egy új trend a párterápiában. Később Olson egyszerűsítette ezt az egész modellt, és ma már ezt az egyszerűsített modellt használjuk, úgy hívjuk pár és család szerkezeti térkép. Mit mutat meg ez a térkép? Ahogy látják, ennek a térképnek 2 tengelye van, ott van a rugalmasság az egyik oldalon, 2 végpont között helyezi el a párt, a rugalmatlan és a szélsőségesen rugalmas között. A rugalmatlan azt jelenti, hogy minden ilyen befagyott, ilyen rigid. Mindennek van egy meghatározott rendje, sémája. Az egyik szereplő hordja mindig a nadrágot, és ő mondja meg, hogy a másik mit hordjon. Az egyik szereplő osztja le a feladatokat, ő fegyelmezi a gyerekeket, ő gondoskodik a rendről, nem, ennek az órának nem így kell állnia, ennek így kell állnia, minden éle párhuzamban legyen a másik oldallal, mindennek van egy rögzített helye, egy rögzített formája, ilyen túl szabályozott, túl szűk. A másik szélsőség, a szélsőségesen rugalmas, úgyis mondjuk kaotikus. Tegnap még balhé volt, mert a gyerek 7-kor nem volt lefürödve az asztalnál, a vacsoránál. Ma 11 óra van, a gyerek ott ül a tévé előtt, és senkit nem zavar. Minden össze-vissza. Nincs egy egységes állásfoglalás, nincs egy kialakult rutin, egy rend. És hát valahol a 2 között aztán ugye elhelyezhető a 2 végpont között a pár. A másik tengely a közelség, vagy a kötődés tengelye, ami szintén 2 végpont között írható le. Az egyik végpont az, amikor nincs kötődés. Sétál 2 ember az utca túloldalán, ön pedig ott áll a másik oldalon, és töpreng, hogy ők most vajon egy pár, vagy 2 idegen, aki véletlenszerűen éppen egymás mellett halad el. Nem tudni. A másik végpont a szélsőségesen kötődő. Nem látom, hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik. Nem kapnak levegőt egymás nélkül. Túl sok a mi, és nincs én. Túlságosan függnek egymástól. És valahol aztán ott középen van egy egészséges egyensúly. Itt van most ez a pár. Nevezzük őt Ádámnak és Évának. Hol vannak ők ebben a pillanatban? Látjuk, hogy egy kiegyensúlyozottan kötődő párról van szó, és egy erősen rugalmas párról, ez már nagyon sok mindent elárul róluk. Ha ezt hozzáveszünk még egy aprócska információt, nevezetesen azt, hogy ahol felnőttek, ahol a tinédzser éveiket töltötték, az a család hol helyezkedett el ezen a térképen, akkor azonnal elkezdhetünk jóslatokba bocsátkozni. Mi történik ezzel a párral, ha kiüt a krach? Nézzünk erre is egy példát, jó? Ádám származási családja ott van fenn a bal felső sarokban. Mit jelent ez? Egy szélsőségesen rugalmas, és a kötődés tekintetében hát elég gyengén kötődő család. Éva származási családja majdnem a jobb alsó sarokban helyezkedik el, egy kevéssé rugalmas, de erős kötődésű család. Miért fontos ezt tudnunk? Tudják, úgy működünk, hogy amikor ilyen normál állapot van, akkor mi fogjuk a kormányt és irányítjuk az autót. Ha bejön a krach, jön egy krízis helyzet, jön egy stressz helyzet, elengedjük rutinszerűen azonnal a kormányt, de a járgány megy tovább. Hogyan? Ki irányít? A robotpilóta. A robotpilótánkat pedig a szüleink programozták valamikor a 13-4, 17-8 éves korunk között. Tehát automatikusan elkezdünk abba az irányba haladni, amit akkor láttunk a szüleinknél. Tegyük fel, Ádámot kirúgják a munkahelyéről, Éva pedig megtudja, hogy a legjobb barátnője hát egy végzetesnek tűnő betegségben szenved. Kiüt a krach egy pillanat alatt. Mi történik? Ádám azt mondja Évának, drágám, nekem most levegő kell. Most hagyj békén, elmegyek, ne kérdezz, hova megyek, ne kérdezz, mikor jövök vissza, levegőre van szükségem. Éva, ugye ő honnan jön? Erős kötődés, kevés rugalmasság. Drágám, most baj van, tartsunk össze, szoríts magadhoz, szeretges, hadd érezzem, hogy mellettem állsz. Adjunk hozzá két napot a történethez. Mi történik? Ádám, hagyj békén, nem kapok levegőt, szükségem van térre. Éva, szeretsz te még engem egyáltalán? Velem vagy, támogatsz? Eltelik három nap, és már nem az a probléma, hogy Ádámot kirúgták a munkahelyéről, Évának pedig a legközelebbi barátnője halálos betegségben szenved, hanem a probléma az lesz, ahogy a problémához viszonyulnak. Előre meg lehet jósolni, hogy mit fog ez a pár tenni egy krízis helyzetben. Amikor párokkal kitöltetem ezt a tesztet, és így végigjátsszuk, hogy mi fog történni egy konfliktusban, hát volt már olyan pár, ahol a férfi tag fölugrott a fotelből, és azt mondta, ezt nem hiszem el! Mondja el, hol van a lakásunkban a kamerája elrejtve? Nem igaz, hogy valaki, aki nem lát bennünket otthon, ilyen pontosan tudja, hogy mit csinálunk. Pontosan lehet modellezni dolgokat, mert előre így le lehet írni. Mit mérnek David Olson tesztjei? Időközben egy egész tesztprogramot hozott létre, ami nem csak ezt a tényezőt méri, hanem a kapcsolatnak gyakorlatilag minden fontos tényezőjét felméri. Idealisztikus torzulás, vagyis mennyire rózsaszín szemüvegen keresztül nézem a dolgokat. Reális célok kitűzése, egymás személyiségének elfogadása, hát könnyű elfogadni azt, amiben hasonlít hozzám. Na de az, amiben különbözünk egymástól, na az egy kicsit nehezebb. Kommunikáció, konfliktuskezelés, szexualitás, pénzügyek, szabadidő, szerepértelmezés, szülői szerep megélése, család és barátok, spiritualitás, és amint mondtam, a kötődés rugalmasság. Ez mind benne van ebben a tesztcsomagban, és hajszál pontosan fel tudja mérni, melyikben, hol tart ez a pár. Most jön a varázslat. Az alapján, hogy melyik területen hol tart a pár, a teszt besorolja 5, illetve 4 típus valamelyikébe. Azért mondom, hogy 5, illetve 4, mert házasság előtt álló pároknál csak 4 típusba sorolja be, vitális, harmonikus, konvencionális, feszült. A házas pároknál, vagy az régebb óta együtt élő pároknál van egy 5. kategória, az elhaló kapcsolatú pár. Miről lehet felismerni a vitális párokat? Hát ők azok, akik nem járnak párterápiára, mert nincs rá szükségük. Ilyen helyekre viszont eljönnek, mert pontosan tudják, hogy a kapcsolatunk attól jó, hogy dolgozunk rajta. Rájuk nézünk, és látjuk, hogy de szeretnék én is ilyen lenni. Működik, gurul a szekér, jól kommunikálnak egymással, jók a kapcsolatuk gyakorlatilag minden területén. A harmonikus párok majdnem olyan jók, mint a vitálisok, egy-két területen egy picit alacsonyabb értékeket hoznak, de azok jellemzően nem az interpersonális, nem a személyközi területek, tehát a kommunikáció, konfliktuskezelés, szexualitás általában nagyon magas náluk. Lehetnek gondjaik mondjuk a pénz kezelésével, vagy az időbeosztással. A konvencionális párok pont ezekben jók, de a személyközi síkon gyengék. Nagyon erősek a tradicionális értékekben. Gyereknevelés, pénzkezelés, spiritualitás általában nagyon magas, de nem jól kommunikálnak. Nem jól kezelik a konfliktusaikat. Feszült párok, majdnem minden lent van, egy-két kicsit magasabb diagram, elhaló kapcsolatú párok. Ajajaj, velük találkozom a legtöbbször a terápiás rendelőben, megnézem a tesztet, és majdnem olyan, mint a vészhelyzetben a minden olyan egységű, és minden alacsonyan van. Mi ebben a nagyon érdekes? Több egymástól független vizsgálatnak is alávetették a teszteket, és a tesztek által felmért párokat, és az derült ki, hogy a Prepare Enrich tesztek 80%-os pontossággal 3 évre előre tudják mutatni, hogy ez a kapcsolat egy sikeres kapcsolat lesz. És 91%-os pontossággal képesek előre jósolni a kapcsolat kudarcát. A nap egyik kérdése, miért könnyebb a kudarcot megjósolni, mint a sikert? Ez olyan igazságtalan, nem? 91%-os pontossággal meg lehet mondani, hogy ők elválnak 3 év múlva, és csak 80%-os pontossággal azt, hogy boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Miért van a különbség? Ha valakinek van kertje, az pontosan tudja, hogy honnan adódik a különbség. Ha semmit nem tesznek ebben a kertben, csak úgy magától hagyják teremni, akkor ugye nagyon-nagyon pontosan előre lehet mondani, hogy 1 év múlva mi lesz. Magától csak a gyom terem. Viszont sokkal nehezebb bejósolni azt, hogy a kert tulajdonosa hány napot fog vele tölteni, milyen szerszámokat fog használni, milyen eszközökkel, milyen vegyszerekkel, stb. Fogja védeni a kertjét, ezt nehezebb bejósolni. Magától csak gyom terem benne. Ennek a tesztnek, amelyet menet közben 4 millió pár töltött már ki a világon, és ezzel David Olson ül a világ legnagyobb kutatható párkapcsolati adatbázisán, nincs még egy, ami csak megközelítené. Minden más 100 000-es nagyságrendű, neki 4 millió pár adata áll már a rendelkezésre a kutatásaihoz. Ennek a tesznek van egy online változata, ami mindenki számára hozzáférhető, kapcsolatleltárnak hívják, és csak hoztam néhány mintát, hogy lássák, hogy néz ki egy ilyen kiértékelés. Az elején mindjárt mutat egy ilyen diagramot, ahol úgy a főbb témakörök ott vannak, erősség, lehetséges erősség, növekedési területként, és akkor a pár kap egy pontos visszajelzést, ebben itt vagyunk, ebben ott vagyunk, ebben ott vagyunk, ebben amott vagyunk. Mint látják, ez egy vitális pár, tehát ők vannak a skála legmagasabb fokán, ők biztos, hogy nagyon stabilak maradnak, és ha 3 év múlva találkozunk velük, akkor is köszönik szépen, nagyon jól érzik magukat. Csak így tovább. Látjuk, hogy majdnem minden terület a felső vonal felett áll, konfliktus kezelés egy picit alacsonyabb, de még mindig erősség, illetve a család és barátok, ugye ez a felhasználó barát megfogalmazása az anyós témának. Ebben ők egy picit alul vannak a többi adatukhoz képest, de még ez is hát igencsak jónak mondható. Amikor ez megtörtént, van egy első rálátásunk, elkezdünk tovább lapozni a teszt kiértékelésben, minden egyes témakört kibont ezek közül, hogy az egyiküknél ilyen magas érték született, a másikuknál ilyen, a kettőt összevetve így néz ki az értékelésük. Aztán ott van benne ez a párkapcsolati térkép, benne van a kettőjük adata, és benne van a kettőjük származási családjainak az adata, és végül még szerepel benne egy teljes értékű 5-faktoros személyiségteszt is, ami külön-külön mindkettőjükre lebontva megmutatja, te ilyen személyiség vagy, te olyan személyiség. Társaságkedvelés, változás, szervezettség, alkalmazkodó képesség és érzelmi kiegyensúlyozottság, ezek azok a pontok, amiket ez az 5-faktoros személyiségteszt mér. Hát már 2 kutatáson túl vagyunk. Nézzük a harmadikat. Azt kell mondanom, az érzelmi fókuszú párterápia jelenleg az a párterápiás irányzat, ami, hát ha szabad ezt mondani, a legjobban hasít. Ami a legtöbb terapeutát vonzza be, legtöbben ebben szeretnek képződni, és nagyon-nagyon hatékony, mert sokkal rövidebb idő alatt, mint a hagyományos terápiás eljárásokkal, sokkal látványosabb eredményeket lehet elérni. És ezek nem csak látványosak, de tartósak is. Mit kell tudni Susan Johnsonról, aki egyébként Kanadában él, kanadai hölgy, és ott dolgozta ki a terápiás irányzatát, amihez már egy egész világhálózat társult, illetve alakult ki. Ez az irányzat egy úgynevezett integratív irányzat. Olsonék, Gutmanék inkább kognitív behaviorista háttérről jönnek, némi rendszer szemléletű érintettséggel. Susan Johnson azt mondta, miért ne ültethetnénk le egy asztalhoz mondjuk Fritz Perls-t, aki ugye élményközpontú terapeuta, Carl Rogers-t, aki személyközpontú, Salvador Minuchint, aki rendszer szemléletű, és mondjuk a detektív tükör mögé még betesszük John Bowlby-t, aki a kötődés elméletnek az egyik szülőatyja, és akkor ők négyen a tudásuk legjavát vessék latba, és dolgozzanak így együtt ezzel a párral. Hát mindenhonnan kivette a leghatékonyabb, a legerőteljesebb módszereket. Hogy néz ki ez a módszer? Abból indul ki Susan Johnson, hogy minden párnál az évek során kialakult egy jellegzetes koreográfia, amelyet ha akar, ha nem, követ. És a vitákban ez a koreográfia különös módon megragadható, különös módon elérhető. Hogyan történik ez? Képzeljünk el egy párt, maradjunk az előző neveknél, Ádám és Éva. Ádám hazajön este a munkából, ekkora a feje. A felesége alig várta, hogy végre besétáljon az ajtón, és még a cipőjét se vetette le, már fut hozzá, és mondja, de jó, hogy végre megjöttél te, Ádám, most már torkig vagyok azzal, hogy mindig várnom kell, és mindenért könyörögnöm kell, ott van az a vacak szekrény, amit 3 hete vettünk, és még mindig nem szereltél össze. Egy mindennapi jelenet egy teljesen normális pár életéből. Ádám leveti a cipőjét, mormogja az orra alatt, na ez is szép kis este lesz. Érdemes volt hazajönni. Beül a kedvenc kanapéjára, a kedvenc helyére, klik, elkezdi nézni a tévét. Éva. Nem tudom elhinni! Most komoly? Ez a válaszod? Nem elég a 3 hét, amit vártam? Most még tovább húzod ezt az egész dolgot? Mikor lesz végre összerakva a szekrény? Ádám felerősíti a tévi hangerejét. És ezzel gyakorlatilag kikapcsolta Évát. Érti valaki, mi történik ebben a kapcsolatban? Mi az ő koreográfiájuk? Mi az ő táncuk, amit párként végig táncolnak. Képzeljük el őket úgy, mint két házat. Ez egy olyan ház, amelynek van egy lakótere, az van legfölül, van egy garázs szintje, ezen a garázs szinten nincsenek ablakok, és van egy pincéje. Jó? Tehát hol van az, amit a nappaliban látunk? Az itt van a lakótérben. A lakótérben, ami történik, ez a viselkedésünk szintje, a magatartásunk szintje, az annyira pontosan kiszámítható, hogy a kukkoló szomszéd már pontosan tudja, mikor kell a popcorn betenni a mikróba, mert műsor lesz. Ezerszer végignézte már, és pontosan tudja, akkor is, ha jó hangszigetelésű ablakaink vannak. A gesztusokból, a mozdulatokból látja, műsor lesz, jöhet a popcorn. Mit látunk itt ezen a szinten? Éva. Hangos, gesztikulál, megy utána, üldözi. Ő az üldöző a közös táncban. Mit csinál Ádám? Ő a menekülő ebben a közös táncban. Oda menekül a tévé elé. Hallgat. Elfordul. A testbeszédével is azt fejezi ki, hogy kikapcsollak téged. Van egy szint, amit a szomszéd kívülről nem lát, de ők látják, ez a garázsnak a szintje. Ott vannak az érzelmek. Az, amit ott abban a pillanatban mindketten regisztrálni tudnak, aha, bennem most ez történik. Mi történik bennük?
Évában mellőzöttnek érzi magát. Magányosnak érzi magát. Elhanyagoltnak érzi magát. Ádámban mi történik? Ádám megbántottnak érzi magát. Kihasználtnak érzi magát. Úgy érzi, hogy menekülésre kényszerítve érzi magát. Ha meginterjúvolnánk őket abban a pillanatban, hogy mi történik a belső világukban, ezt el tudnák mindketten mondani. De van egy pinceszint. És ami ott történik, ahhoz ebben a pillanatban nincs hozzáférésük. A kukkoló szomszéd se látja, ők maguk sem tudják, ehhez kell az, hogy egy terápiás, nyugodt légkörben újra gondoljuk ezt a konfliktust, és a mélyírásunk, hogy mi is volt akkor? Mi is történt ott? Mi volt az igazi mély érzelme, a legnagyobb vágya ebben a konfliktusban? Miért volt annyira fontos ez a 3 hete a dobozban álló és várakozó szekrény, hogy ezt kellett elsőként a férje fejére borítania? Hát tulajdonképpen tudni szerettem volna, hogy fontos vagyok-e még neki. Szóval ez áll a mélyében az egésznek. Ez fűti onnan lentről a mellőzöttséget, a magányosságot, az elhanyagoltságot, és ez fűti ott fönt a hangos kiabálást, a gesztikulálást, és azt, hogy megy utána. Mi van Ádám pincéjében? Ha Ádám minden sallangtól megszabadítja ezt a helyzetet, és a dolog mélyére néz, akkor rájön a fő kérdésem. Szeretsz te még engem? Hogy lehet az, hogy azt mondod, hogy szeretsz, miközben ilyen kíméletlenül bánsz velem? 10 percre nem ülhetek le, mert te azonnal a fejemre borítasz mindent. Szeretsz te még engem? És most jön a tragikus része minden egyes vitának. Az, amit tesznek, az pontosan az ellenkező választ adja a másik pincéjének, mint amire szüksége volna. Mit csinál Éva? Az a nagy kérdés, hogy fontos vagyok neked? Erre elkezd hangosan kiabálni, gesztikulálni, utána menni. Ebből Ádám a nagy kérdésére, hogy szeretsz-e még engem, milyen választ kap? Hát hogy szeretne engem az, aki így bánik velem? Természetesen nem szeret engem. És mivel ezt a választ szűri le magának, ezért itt fönt elkezd még jobban menekülni, még jobban hallgatni, még jobban elfordulni. Ez milyen választ ad Éva kérdésére? Ebből azt fogja érezni, hogy fontos neki? Nem! Azt fogja érezni, hogy egyáltalán nem vagyok fontos. Ezért mit tesz? Még hangosabban kiabál, még jobban gesztikulál, még jobban üldözi. És kialakul egy ilyen tánc kettőjük között. És tudják, hogy ez mit jelent, ugye? Lehet ezt a végtelenig csinálni. Amit az egyik tesz, ráerősít a másik legmélyebb kérdéseire, még jobban fölfűti a magatartását. Ez ráfűt arra, ami emennek a legmélyebb kérdése. Hol áll meg ez a dolog? A választóbírónál. Jobb esetben. Mi a megoldás? Egyetlen megoldás van, amelyben benne rejlik a lehetőség, hogy kiszabaduljunk ebből az ördögi körből. Ez a megoldás pedig az, hogy leások a pincébe. Előhozom azt, ami ott lent van, és odaadom a másiknak. És ezzel vállalom a sebezhetőséget. Tekerjük vissza a filmet, ott vagyunk ugyanabban a helyzetben. Ádám belép, Éva jön. Ádám. Tudod, édesem, amikor ilyen számon kérően szólítasz meg egy kérdéssel kapcsolatban, bennem mindig fölvetődik az, hogy mi még a régiek vagyunk? Mi még ugyanaz az egymás szerető pár vagyunk, mint akik 20 évvel ezelőtt arról a gyönyörű fotóról mosolygunk vissza. Ilyenkor nagyon elbizonytalanulok. Tudod, most arra lenne szükségem, hogy egy picit engedd, hogy kifújjam magam. Ölelj meg! Az nekem akkora erőt ad. Ölelj meg! És utána bármit kérhetsz tőlem, mert annyi erőm lesz, hogy a világ végéig el tudok menni ért. Ez egy nagyon kockázatos vállalkozás. Mi van, ha Éva nem változtat, és továbbra is a stílust hozza? Akkor Ádám méltósága sérül. Fel kell vállalni ezt a sebezhetőséget. Éva pedig azt mondhatja, igazad van, csak tudod, itthon vagyok egész nap a gyerekekkel, a munkámban nem kapok elismerést, mert csak itthonról dolgozok, és nem is találkozok a főnökömmel, semmi visszajelzés nem jön arról, hogy én még értékes vagyok-e. És amikor ott van az a szekrény, ami 3 hete valahogy nem akar összeszerelődni, akkor tőled is azt érzem, hogy nem vagyok fontos. Annyira jól esne a lelkemnek, ha valahogy kifejeznéd, hogy még mindig fontos vagyok neked. Megtennéd a kedvemért? Ha kiszusszantad magad, ha egy kicsit levegőhöz jutottál, ha megvacsoráztál, legalább csomagold ki, mert ebből azt látom, hogy fontos vagyok neked, hogy számít neked, ami velem történik. Megtennéd ezt a kedvemért? Kialakul egy új egyensúly a párkapcsolatában. És ez a tánc, ez az ördögi kör, ez a végtelen koreográfia egyszer csak megszakad, és egy új koreográfia jön létre. Ennyi lenne nagyjából az érzelmi fókuszú párterápia összefoglalása. Az utolsó néhány pillanatban még szeretnék egy pár dolgot a saját kutatásaimból is megmutatni. 13 évvel ezelőtt raktam össze egy munkatársammal, Csizmadia Róberttel a Gyűrű Kúra párkapcsolati tréninget. David Olson volt a kiindulási alapunk ehhez, azok a témák, amiket az ő tesztjei mérnek, ezeket dolgoztuk fel 10x1,5 órában párokkal, és hát ezek a témák itt láthatók, célok, kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzkezelés, szabadidő, szexualitás, gyereknevelés, rokonok, szerepek, spiritualitás, és arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a párok, hogyha egy ilyen folyamaton részt vesznek, 10x1,5 órában, sok-sok gyakorlattal, feladattal, akkor vajon ez változtat-e valamit a kapcsolatuk minőségén? Vajon kibillenti-e őket a mindennapok megszokásaiból? Ennek érdekében egy hosszú távú utánkövetéses vizsgálatnak vetettük őket alá, ami azt jelentette, hogy szegényeknek ki kellett tölteniük egy hosszú-hosszú tesztet férnek és feleségnek egyaránt. A feleségek örültek, a férjeknél minden meggyőző képességemet be kellett vetnem, hogy ezt megtegyék, alávetették magukat neki. Nagyon rendesek voltak. Utána véget ért a 10 foglalkozás, még egyszer szegényekkel kitöltettük a tesztet. Hogy lássuk, hogy a 10 foglalkozás eredményeként valami változott-e. De ez még mindig nem volt elég. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ez most itt a kellemes érzelmi közegnek a hatása, vagy tényleg megmaradnak a változások otthon, mondjuk a konyha és a hálószoba között egyensúlyozva. Fél évvel később. Megint elmentünk. Kitöltenék nekünk ezt a tesztet? Kitöltöm, de többet ne is lássam magukat. Kitöltötték szegény ördögök még egyszer a tesztet. Összevetettük a 3 eredményt egymással, és egy nagyon kellemes végkicsengése lett ennek az összehasonlításnak. Minden egyes témakörben, amit mértünk, a 3. felmérés, ami ugye a fél évvel későbbi, jelentősen magasabb eredményt hozott, mint az 1. felmérés. Az 1. a kék, 2. a piros, amikor ugye vége lett épp a programnak, még nem engedtük haza őket, bezártuk az ajtót és fenyegettük, hogy lenyeljük a kulcsot, nem töltik ki. A 3. fél évvel később, és minden témában magasabb megelégedettséget produkáltak. Jó, de mi van akkor, ha egy kapcsolat közben fél év alatt azért magától is fejlődik? Hát ne legyünk már olyan hiúk, hogy azt gondoljuk, hogy a mi szuper programunk váltotta ki ezt a fejlődést. Ezt fel kell mérni. Fogtunk tehát 58 párt, akinek volt 3 fontos feladata, fél évig nem mehetnek párterápiára, nem olvashatnak egyetlen párkapcsolati szakkönyvet sem, és a világ összes kincsét, részt ne vegyenek egy gyűrűkúrán. Ezt az 58 párt felmértük 2-szer, fél év eltéréssel, és megnéztük, hogy csak úgy magától merre fejlődik egy kapcsolat. Íme az eredmény. Minden egyes témában, egyet leszámítva, hogy egy nagyon-nagyon minimális, néhány században szűk 2/10-ben megragadható növekedést tapasztaltunk, minden más témában a kapcsolat magától csökken. Ez történik akkor, ha nem teszünk semmit a kapcsolatunkért. Ez önmagában nagyon sajnálatos, mert tenni kell. Ezért vannak a válások. Azt gondolják, elég egyszer jól választani, és utána semmit nem kell tenni. Nem elég. Nekünk nyilván jól jött ez az adat, mert láttuk, hogy a gyűrűk úra ezzel szemben mennyire hatékony, nem? Hát íme a különbség, kék oszloppal látjuk azoknak a pároknak a kapcsolati alakulását, akik részt vettek, pirossal azokét, akik nem vettek részt. A végére értünk az időnknek, szeretném összefoglalni, hogy mire is jutottunk a vizsgálódásunk során. Először is, ki kell mondanunk, hogy a szerelem igenis mérhető. Vannak egyetemes elvek, amelyek alapján egy kapcsolat jónak vagy rossznak mondható. Nem igaz, hogy minden kapcsolat merőben más, és nem lehet összehasonlítani. Vannak jó és vannak rossz kapcsolatok, és előre meg lehet mondani, hogy mi lesz ennek a kapcsolatnak a sorsa 3 év múlva. Magától egy kapcsolat automatikusan a szakítás felé halad. Magától nem működik. Viszont működik magától, meg magától is működik. Tehát attól működik, amit beletesznek. Nem vagyunk kiszolgáltatva a rejtett dinamikáknak. Megismerhetjük, hogy mi történik a kapcsolatunkban, és formálhatjuk ezeket a dinamikákat. A kapcsolat működtetése tanulható. Vannak technikák, vannak módszerek, vannak készségek, amelyeket ha elsajátítunk és gyakorlunk, akkor elvárhatjuk, hogy a kapcsolatunk minősége fejlődni fog. Egyszerűen jobb lesz a kapcsolatunk. A varázsszó tudatosság. Tudom, ez nem divatos egy olyan világban, ahol az érzelmekre túl nagy hangsúly kerül. De ha tudatosságot teszünk az érzelmek mellé, nem azt mondtam, hogy helyette, mellé, akkor valami csodálatos dolgot hozhatunk ki a kapcsolatainkból. Szeretnék egy egymondatos üzenettel zárni. Amikor októberben John Gutmannel találkoztam, megkérdeztem tőle, van-e valamilyen különös üzenete a magyar párok felé? Úgyhogy a következő egymondatos üzenete hangzik el, ami kifejezetten önöknek szól, erre a mai napra, személyesen John Gutmanntől. Következő az üzenet.
Van egy dolog, amit megtehetnek, ha igazán jó párkapcsolatot akarnak. Tegyék szokásukká, hogy amikor a párjuknak valami baja van, akkor álljon meg az egész világ, és érezze, hogy csak ráfigyelnek. Ezt üzenem.
Tegyék szokásukká. Ha párjuknak valami baja van, álljon meg az egész világ, és érezze, hogy csak ráfigyelnek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Legyenek nagyon boldogok egymással. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen docens úr előadását. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Fülöp Lívia, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi docense tartja meg a gyógyszerkutatás az Alzheimer korban. Hol tartunk jelenleg című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!